Halleluja. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te helyettünk voltál a kereszten. Köszönjük, hogy Te átokká lettél érettünk, hogy elhordozd az átkot helyettünk, hogy szabaddá tegyél az átoktól. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te megváltottál bennünket a betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk a Te bevégzett munkád által. Minden dicsőséget Neked adunk. Szavakkal nem tudjuk kifejezni a hálánkat, Uram, irántad. Köszönjük, hogy Te szenvedtél értünk. Köszönjük, hogy a Te tested megtöretett azért, hogy mi egészségesek lehessünk. Hálát adunk, Uram, hogy a Te szegénységed által nyertünk mi gyarapodást. Köszönjük, Atyám, hogy a Te akaratod az, amit megismertünk az igéből, hogy mi egészségesek, bővölködőek, boldogok és áldottak lehessünk. Köszönjük az örök életet, amit Te közöltél velünk a szellemed által, amikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust. Minden dicsőséget Neked adunk. Rád tekintünk, Uram, és Téged szolgálunk, Uram. Nem emberekre tekintünk. Mindent teljes szívből teszünk Neked, Uram. Odaszálljuk az életünket, odaszálljuk az időnket, odaszálljuk az erőforrásainkat, hogy a királyságodat építhessük, és az utolsó időben mind több embert meg tudjunk menteni. Meg tudjuk menteni a szenvedéstől, a kíntól, a pokoltól, a tüzestótól. Köszönjük, Atyám, hogy a munkatársaid lehetünk. Hálát adunk, Uram, hogy Te adsz nyitott szíveket, halló füleket és látó szemeket, hogy az emberek meglássák a Te dicsőségedet és hozzád jöjjenek. A názáreti Jézus Krisztus nevében mindenkit bekövetelünk arra a helyre, amit Te elkészítettél a számukra. Beköveteljük az elveszetteket, az elkoborultakat, a szellemi csecsemőket, a hűséges szívűeket, hogy Krisztus tagjai legyenek, együtt és egységben a Te erődet képviseljék, és hatalmas dolgokat cselekedjenek itt az utolsó időkben. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Hálát adunk az áldások teljességéért, amit elkészítettél. Köszönjük, hogy a gyógyítások ajándékait má is működteted. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Köszönjük a Te békességedet, mert megtanultuk, hogy az ige szerint gondolkodjunk, mert akkor van békességünk. Köszönjük, Uram, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és bátorítsd, hogy az Úr áldottja vagy. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Köszönjük az Úrnak, hogy megint itt lehetünk. Együtt lehetünk, egységben lehetünk. Ez volt Bill Kaisernek az egyik tanítása. Úgyhogy fontosak ezek az üzenetek. Egy biztos, Jézus szeretne Úr lenni az életed felett. Mert akkor van békességünk, akkor van növekedésünk, gyarapodásunk és mindenünk. Folytassuk a múlt heti tanítást, elkezdtük ugye a gyarapodás című sorozatot. És igen, sok érdekes dolgot tudunk itt előhozni ebből. A mai tanítás címe az, hogy a szegénység átok. Tehát legyünk tisztább azzal a fogalommal, hogy a szegénység az nem áldás, hanem átok. Az átok értelme az talán úgy magyarosítható, hogy meddő, gyümölcstelen, tehát nincs hozama. Mindenképpen a rossz oldalhoz tartozik. Mint említettem, Bill Kaiser is érintette a helyes gondolkodásnak a fontosságát. Említette ugyanazt, amit mi múlt héten, hogy nekünk szükséges, hogy képeket alkossunk a jövőnkről, és pozitív képeket. Tehát a lelki szemeink előtt olyan képek legyenek, hogy meg lesz az az állás, olyan képek legyenek, hogy a bankszámlánk nem lefelé csökken, hanem mindig emelkedik, és ehhez hasonlóak. Tehát nagyon fontos az a kép, ami belül van. Hát ez fog bennünket előre vinni. Katalin tanításában hallhattátok, hogy egyszer egyik munkatársával, aki egy bárónő volt, csak ugye a 45 után egy varodába dolgozott, és elvitte őt Győrbe a luxus áruházba. Na most ez talán a 60-as években lehetett, vagy 50-es években. Na most akkor a luxus áruház egy nagy menő üzlet volt, egy márka volt. Pesten is volt luxus áruház. Oda is lehet, hogy csak bekacsintottunk, bekukkathattuk. Lényeg az, hogy hogyan gondolkodott a Katalin, és hogyan gondolkodott a Baroness, így hívták ugye becenéven. Baronessnek, ha csak két fillér is volt a zsebébe, az ő gondolatai, azok a gazdagság gondolatai voltak. A Katalin még a szegénység gondolatai. Oda mentek a pulthoz, kipakoltatta ezt is, azt is, amazt is. És a Katalin nem tudott választani. És azt mondta a Baronessz, hogy na, akkor ezt tessék mind becsomagolni. És az a kis jutalma, amit akkor kapott, az mind ráment. De megtanult valamit. A szegénység szellepétől megszabadulni. Tehát ennek a Baronessznek annak ellenére, hogy csak a fizetése volt, ahhoz képest, hogy milyen vagyona volt előtte, ő akkor is a lelkében gazdag volt. És ez a fontos. Ez egy nagyon fontos dolog. Egy súlyos beteg kétféleképpen gondolkodhat. Gondolkodhat a felépüléséről, hogy mit fog tavasszal majd csinálni a kiskertben, meg a háza körül. Ez a helyes kép. A helytelen kép pedig az, hogy végrendelkezik, hogy milyen díszes temetést szeretne. Ez a negatív kép. Egyszer, pár év ezelőtt egyik képviselőtársam, ma utaztunk egy úton, és hát megkért, hogy én vezessek boldogan a Warburg után, vagy a Warburg mellett. Nem volt rossz autó a Warburg sem. Hálát adunk az úrnak, hogy ez is volt. És hát jól ráléptem, élveztem, hogy ilyen csendben megy. És bennem volt egy kép, hogy hát mikor lesz nekem egy ilyen nyugati autóm. Dicsőség Istennek, elérkeztünk odáig. Most viszont egy olyan képet kell magam elé festeni, hogy négy darab új nyári gumi. Az üzleti világban használják a pozitív képet. Aki ismeri az MLM rendszert, és volt ilyen továbbképzés, vagy minek hívják ezeket, ott is arról beszélnek, hogy alkos pozitív képet, írd le a terveidet, írd le a jövődet, hogy mit vársz el, mi a célod. Tehát ott is használják a pozitív képet. És ez visszanyúlik ide, ehhez a könyvhöz, a Bibliához. Korábban is tettem említést arról, hogy volt egy milliómos ember, övtáskájában volt rengeteg pénze, és éhen halt, vagy megfagyott a padlásszobájába télen. Benne van Hegen egyik könyvében. Nem a pénzt tesz gazdaggá, hanem az a kép, a lelkünkben levő kép, hogy mi gazdagnak látjuk magunkat, vagy szegénynek. Ő szegénynek látta magát, és meghalt. Vagy éhen halt, vagy meghalt, vagy mind a kettő. Pedig ott volt, találták az övtáskájában a sok pénzt, igen. Tehát nem kellett volna neki, tehát élhetett volna szállodában. Annyi pénze volt. Ahol fűtenek rá, ahol kiszolgálják, de a szegénység szelleme visszafogta őt, megkötötte őt. Nagyon-nagyon megkötözte őt. Nemrégen mondta a feleségem, hogy az egyik valamilyen labban egy nő arról számol be, hogy az orvosok rákot diagnosztizáltak. Fogott egy papírt, lerajzolta azt a szervét, ahol a daganat volt, és minden nap egy darabkát kitörölt belőle. És ez a kép volt előtte, hogy ez a daganat összezsugorodik. És eltűnt a daganat. Tehát látjátok, mennyire fontos a kép? Hogy milyen kép van előttünk? Tehát mindig a sikerképének kell lenni előttünk, a győzelem képének. Az Úr Jézus győzelemre hívott el. A Biblia háromféle átokról beszél. a szegénység, a betegség és a szellemi halálatka. Mi, mivel újjászülettünk, a szellemi halál átkától már szabaddá váltunk, mert üdvösséget nyertünk. Marad a másik kettő, az alatt sem kell élnünk, de foglalkoznunk kell vele. És ki kell jelentenünk, mint három világ felé, hogy a szegénység az átok, a betegség az átok, és mi nem rekesztettünk az átok alá. Mert Jézus megváltott az átoktól. És mindkét átokba bele lehet halni. A betegségbe is, és a szegénységbe is. Ha nézzünk olyan híradókat, vagy filmeket, ami a távol-keleten van, Indiában van a nagy szegénységben, vagy a fekete kontinensen, a szegénység az egy nagy-nagy átok. Ha nincs mit enni, az emberek meghalnak, éhen halnak, egyszerűen éhen halnak. És ez nem Istentől van. Istentől az áldás van, a gyarapodás és az egészség. Isten nem teremtett átkot. A mennyben sincs átok. Tehát senkire nem tud átokkal sújtani. Már ilyen értelemben. Nem tud az ember nyakába szegénységet és betegséget adni, és fájdalmat adni, mert a mennyben nincs. A Galata 3.13-ban azt olvassuk, hogy Jézus átokká lett értünk. Ő elhordozta a fán, elhordozta azaz a kereszten, vagy úgy is mondhatjuk, hogy elhordozta az átok fán az átkot, hogy bennünket ez ne sújtson. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy Jézus ezt megtette. 2000 éve kifizette az árat. Lapozzunk az 1 Péter 2.24-hez. Tehát az 1 Péter 2.24-es igen, ezt régen olvastuk. Ha már itt tartunk, hogy a betegség átok, meg a szegénység átok, akkor oldozzuk fel ezt az átkot. 1 Péter 2.24.
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Amen. Tehát elhordozta a betegség átkát, beleértve a fájdalmat is, a szomorúságot is. Ha elhordozta, akkor nincs. Valljuk meg együtt. Jézus nevében, engem nem uralhat a betegség átka. Én szabaddá tétettem Krisztusban. Nincs hatalma a szegénységnek felettem. Mert szabaddá tétettem Krisztusban. Amen. Gyakorlatilag a két átok ugyan külön választható, de hát gyakorlatilag a betegség is átok, meg a szegénység is átok, azért egy kis átfedés van a két tanítás között. De lapozzunk el most a 2 Korintusba. A 2 Korintusba a 8-as fejezet 9-es verséhez. Hogy mi alapján nyertünk mi megváltást a szegénység alól. 2 Korintus 8-9-es. Jézus mit tett azért? Tehát 2 Korintus 8.9.
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény életére tettetek, hogy ti az ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.
Halleluja! Jézus király!
Jézus király!
Jézus király! És volt a földön koronája? Meg olyan hermelin palástja? Ő lerakta a megszületésekor ezt a rangot. Mátyás király is ugye járt úgymond áruhában, tehát elvegyült a nép között. Azt mondja az ige, hogy Jézus szegénysége által nyertünk mi gazdagságot, gyarapodást. Tehát ezt a részt is megcselekedte. A betegségnél a Ézsaiás 53-ban olvashatjuk ugyanezt, de akkor még proféciaként, jövőre előrevetítve, hogy ő fogja elhordozni a betegségeinket és fájdalmainkat. Itt az 1 Péter 2.24-ben pedig múlt időben olvassuk, hogy ez megtörtént. Tehát egy visszatekintés, a Kálváriára, hogy mi történt a Kálvárián 2000-re. Na, menjünk tovább. Ha szeretnétek megismerni részletesen, hogy mi a törvény átka, akkor az 5 Mózes 28-ban otthon el tudjátok olvasni a 15-ös verstől. Egy-két részt azért fogunk említeni belőle, de elég hosszú szakasz. Az 5 Mózes 28 a törvény áldásával kezdődik, amiről majd jövő héten tanulunk. Az 5 Mózes 28-ban a 15-ös verstől pedig a törvény átka van. Egyébként Sanders pásztornak volt egy több részes kazetta sorozata még évekkel ezelőtt, hogy áldás és átok. Ha valaki ebben szeretne elmélyedni jobban, akkor előbányásszuk. Először is tisztázzuk azt, hogy a törvény, a mózesi törvény a zsidóknak adatott. Senki másnak. És erről beszéltem már, hogy nagyon fontos figyelni, hogy kinek szól az üzenet. Ha a zsidóknak szól, a törvényről szól, akkor az nem vonatkozik ránk. Akkor csak nekik szól. Róma 10.4-ben. Ezt olvassuk el, hogy tisztában legyünk azzal, hogy meddig volt törvény. Ugye kezdődött a törvény a 10 parancsolattal, amikor Mózes felment a hegyre, és megkapta a kőtáblán a 10 parancsolatot. Mostanra ez a parancsolat mennyiség 523-ra gyarapodott, úgyhogy ezt fejbe tartani sem könnyű, vagy szinte lehetetlen. Róma 10.4-ben viszont megtudjuk, hogy
mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek megigazulására.
Tehát Krisztussal vége van a törvénynek. Az a korszak lezárult. Ezért nem vonatkozik az az ige, hogy amit Isten egybeszerkett ember szétne válassza, mert ez a törvény alapjaknak szólt. Ezért nem vonatkozik ez az ige a gyülekezeti korszakra. És aki nem tartotta be a törvényeket, az gyakorlatilag saját magát átok alá helyezte. Lapozzunk el az Efézus 2.15-höz. És itt mélyebben megismerjük azt, hogy Jézus a törvényt betöltötte, és félretette az útból. Tehát egy új korszak kezdődött. Efézus 2.15. Alátámasztjuk az előbbi ígét, még másik kettővel. Az egyik az Efézus 2.15.
Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte, hogy önmagában ama kettőt egy új emberé teremtse, békességet szerezvén.
Tehát eltörölte a törvényt. És még van egy igénk a Kóse 2.14-ben, amikor vérszövetséget kötöttek a régi időkben, akkor gyakorlatilag a vérszövetség megkötésének, a vérszerződésnek a része volt az, hogy felmentek az egyik hegyre, és ott elmondták a törvény áldását, aztán felmentek a másik hegyre, ott meg felolvasták a törvény áldását. Hogyha valaki megszegi azt a vérszerződést, a vérszövetséget, akkor bizony, mik fognak rászállni. Nézzük a Kolosse 2.14-et.
Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.
Tehát a keresztig van törvény. Keresztől nincs törvény, vagy van, csak másik törvény, a szeretet törvénye, a szeretet parancsolata, János 13.34-ben. Az 5 Mózes 28-ban a 15-ös vers az engedetlenségről és a következményeiről szól. Hogy mi történik akkor, ezt nézzük meg. Lapozzunk el az 5 Mózes 28-hoz. Pár igét azért felolvasunk belőle. Vegyünk példát, hogy a keresztkönyv. Ki van adva egy keresztkönyv, hogyan közlekedjünk? Akik autósok, ugye elsősorban. Nem mindenki úgy közlekedik. És ha nem mindenki úgy közlekedik, és netán fülöncsípik valamilyen formában, akkor annak ugye van szankciója. Valamilyen bírság. Tehát 5 Mózes 28-ban a 15-ös vers.
Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, reád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad.
Tehát az engedetlenségnek a következménye, ire hívja fel a figyelmet. És olvassuk a 16-tól 19-ig.
Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz a te kosarad, és a te sütőteknőd. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Átkozott leszel bejöttödben, és átkozott leszel kimenetedben.
Tehát magyarul az ember egész élete siralmas. Amit tesz, vesz, dolgozik, nincsen igazából látszata, vagy nincsen igazából gyümölcse, eredménye. 29-31-ig.
És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a sötétségben, és szerencsétlen leszel a te útjaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. Feleséget jegyzel magadnak, de más férfi hálazzal. Házat építesz, de nem laksz benne. Szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát. A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem lesz eszel abból, a te szamarad elragasztatik előled, és nem tér vissza hozzád. A te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, aki megszabadítson.
Tehát az ember útja göröngyös, hanem az Isten útján jár. A család, a gazdagság széthull, és igazából az eleje azzal kezdődik, hogy egy szellemi sötétségben van. Tapogatózik. Nem lát. 38-tól 40-ig. Abban az időben ugye termés és az állatok, azok bírtak nagy jelentőséggel, azóta vagyon. Az jelentette a gazdagságot. Hogy legyen ennivaló. Tehát a 38-tól 40-ig.
Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska. Szőlőket ültetsz, és műveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg. Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.
Tehát a termés elpusztul, és a megélhetés ugye eléggé kritikus, eléggé szűkös. Ha nincs ennivaló. Nincs elemózsi. 45-47-ig.
És ez átkok mindre átszállanak, és üldöznek téged, és megteljesednek rajtad, míg len elpusztulsz, mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked. És rajtad lesznek jelül és csodául, és a te magodon mind örökké. Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén.
Még az 58-ast vegyük hozzá.
Hogyha meg nem tartod, és nem teljesíted a törvény minden igéjét, amelyek megvannak írva e könyvben, hogy férjed e dicsőséges és rettenetes nevet az Úrét, a te Istenedét.
Egyébként, aki végigolvassa, majd fogja látni, hogy gyakorlatilag a betegségeknek a számtalan formája fel van sorolva. A gyulladástól a lázas betegségig. Mindenféle. A végén meg azt mondja, hogy ami itt nincs felsorolva, az is. Tehát mindenféle betegség. Mindez abból ered, hogy nem szolgálták az Urat örömmel, nem szolgálták jó kedvel, jó szívvel, mert igazából az Urat szolgáljuk mindannyian. Nem a pásztort szolgálom, hanem az Urat szolgálom, hogyha teszek valamit az Úrért. A gyülekezet nem a pásztort szolgálja, hanem az Urat szolgálja. Szeretnék valamit nagyon a figyelmetekbe ajánlani. Nem Isten teszi az emberekre az átkot. Itt látjuk azért, hogy az átok miből áll. Tehát betegségből, szűkölködésből, nincsennivaló, szegénység, mindenféle rossz dolog. Nem Isten helyezi az emberekre ezt. Isten csak megengedi. És hogyha találtok a Bibliában ilyet, mert találtok, hogy Isten megver, írja, Isten megver téged ezzel és ezzel, fekéllyel és egyebekkel. Ne szó szerint értsétek. Az egyik könyvünkben, ezt Hegel nagyon szépen elmagyarázza, hogy A héberben van egy okozati igeidő, ami a magyarban nincs meg. Ezért a fordításnál probléma támad, hogy ezt hogy is fordítsák le. De inkább elmagyarázom, hogy ez hogy értendő. Maradjunk megint a kresszkönyvnél. Valaki megszegi a kresszszabályokat, a tendőr ugye tetten éri, előállítja, netán lesz belőle még bíróság is, hogy olyan súlyú a dolog. És a bíróság könnyen elítélheti valamilyen büntetésre, vagy pénzbüntetésre, vagy elzárásra. Istennek ez mi köze van?
Semmi.
Ő megengedte a szabad akaratunknál fogva, hogy olyan sebességgel vezessek, amilyen nekem tetszik, tudatában annak, hogy ilyen sebességi korlátok vannak érvényben, de szabad akaratunk van. Azt tehetünk, amit akarunk, bár le is írja, hogy szabad minden nékünk, de nem minden használ. Mert ha túllépjük a bizonyos kereteket, akkor az nem használ nekünk. És megvan a bírósági ítélet, nem Isten jutotta oda azt az embert a büntetés végrehajtási intézetbe. Idézőjelben mondom, Isten megengedte a szabad akaratnál fogva, hogy az a sofőr úgy döntsön, ahogy neki tetszik. Ugyanez a helyzet az átokkal is, az átkokkal is. Hogy nem Isten sújt ezekkel a szörnyű dolgokkal. Ő lehetőséget adott, elmondta, hogy mi az áldás, ha ezen az úton mész, akkor áldott leszel, ha másik úton mész, akkor nem leszel áldott, mert nem az én akaratomban jársz, kettő közül az ember választ. Tehát nem Isten ver meg, hanem Isten megengedi. Ugye így tiszta? És én azt hiszem, hogy a magyar szóhasználatban van ez, hogy Isten csapása. Ez innen eredhet. Hogy a Bibliában az van leírva, hogy Isten megvert téged ezzel meg azzal. Én azt hiszem, ebben a helytelen és helyes gondolkodásban van leírva. Van egy kiút a számunkra? Van bizony. Számtalan. Ki a megoldás? Az Úr Jézus. Az Úr Jézus. Az Ézsaiás 1.19-ben van az egyik kulcs. Nem először halljátok ezt sem, amikor Hégen is megtapasztalta azt, hogy mi az, hogy engedelmesség, készségesség, hajlandóság. Volt, amikor az Úr szólt hozzá, hogy ezt szedd meg, vagy ide menjél szolgálni, és ő elkezdett rajta spekulálni, gondolkodni, hogy majd meglátom, meg kigondolom, meglátom, hogy ez jó lesz-e nekem. Tehát az Ézsaiás 1.19-es, igen.
Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.
Tehát a javakkal élhetünk, ha teljesítünk bizonyos feltételeket. És itt van az engedelmesség, a készségesség, a hajlandóság. És egyszer Hégen panaszkodott az Úrnak, hogy Uram, én vidéken szolgálok, utazó szolgálatban vagyok, a családom otthon van, és hát szűkölködnek. Hol van a te ellátásod? És szólt az Úr Hégenhez, hogy hajlandó voltál, de nem voltál készséges. Mert nem azt mondta, hogy nem megyek, csak az, hogy majd kispekulálom és kigondolom. A készségesség az annyi, hogy igen, Uram, megyek. Azt teszem, amit te mondtál. És akkor a föld javaival élnek a szentek. Mit tehetünk még? Hát a Jézus nevét használjuk, mert a Jézus nevében meg tudjuk kötni, és meg is kell kötnünk a szegénységnek a szellemét. Mint egy gonosz szellemét, egy gonosz démont. Aztán a másik pedig egy módszer, a magvetéssel meg lehet törni a szegénységnek a szellemét. És ez lehet, hogy most éppen Kaposváron hangzott el, ott is volt egy adománygyűjtés, meg Pesten is volt, hogy a adakozással a szegénységnek a szellemét meg lehet törni. Az előbb a megkötniről beszéltünk, most meg a megtörniről. Akkor megmondom, ördög, ide figyelj! Én nem leszek szegény, mert én vetek, és én aratni fogok, mert az én Istenem azt ígérte. És ezzel meg lehet törni a szegénység szellemét. Következő, amit tehetünk. Tanítást hallgatni. Tanítást hallgatni a gyarapodásról. Mert ha tanítást hallgatunk arról, akkor kiépül benne a hitünk. És elkezdünk gyarapodni. Az a bizonyos kép, amiről már olyan sokat beszéltünk, az fog előttünk körvonalazódni. Hogy mi gazdagok vagyunk. Ugyanez igaz a gyógyulásra is. Amíg az emberek nem hallanak a gyógyulásról tanítást, nem is hisznek benne. Hát szegénykének ennyi a világossága. Hát honnan tudhatna többet, ha nem tanították? A gyarapodásról úgy szintén. Én nekem is azt mondták gyerekkoromban, hogy itt légy szegény, majd a mennybe gazdag leszel. De a Biblia nem erről szól. Ki kell kerülni a vallásosság szelleméből. Ahogy hallottátok már nem egyszer, a vallás senkit nem fog meggyógyítani. A vallás senkit nem fog üdvözíteni, és senkit nem fog gazdaggá tenni. Hanem a hit, a bibliai hit, amire szüksége van az embereknek. Ezért mondta Jézus, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát leszögezhetjük, hogy Istennek nem akarata a szegénység. Úgy, ahogy a betegség sem akarata, a szegénység sem akarata. Az első embert, Ádámot és Évát, amikor betette az édenkertbe, betette a paradicsomba, akkor az ő ellátásukról gondoskodott. Ez olyan, mint a gyerekszoba. Megszületik a baba, betesszük a gyerekszobába, és amíg fel nem nő, a szülők gondoskodnak egyfolytában az ellátásáról. Isten gondoskodott. Csak jött a bűnbeesés, az ember kiesett a paradicsomból, és egyúttal beengedte az átkot. Tehát onnan, attól a pillanattól kezdve került be a földre az átok. A betegség, a szegénység, a nyomorúság és mindenféle rossz dolog. Viszont nekünk Jézus nevében hatalmunk van fölötte, ne felejtsük el. A másik dolog, a szegénységről szóló megvallásokat kerülnünk el. Magyar nagyon szépen el tudja mondani, hogy olyan, mint a templom egere. Annak sincs semmije. De mi azt valljuk még, amit az ige mond rólunk, hogy áldottá bővölködővé tétettünk Krisztusban. Az igazaknak eltitetett a világ gazdagsága, a gonoszok javai. Majd ahogy végig menjünk ezen a tanításon, sok minden elő fog jönni. A kérdés, hogy te szegénység tudatú vagy, vagy bőség tudatú. Megint odaértünk ehhez a képhez. Hogy milyen képet alkotsz magadról. Csakár a Csidai Katalin és a Baroness különbözősége. Milyen képet alkotsz magadról. Lehet valaki úgy szegény, hogy tele van a bankszámlája. Akkor ez fordítva is igaz. Lehet valaki úgy gazdag, hogy kevés pénze van. Tegnap a 700-as klubban láttam egy bizonyságot. Volt egy emberke, egy keresztény vállalkozó. Elkezdett egy icipici kis vállalkozást. Keresztény alapokon kezdte el a vállalkozását. Ma már, ha jól emlékszem, milliárdos, több tízezer dolgozója van, egy üzletlánc. Összehívja őket, és a dolgozókhoz lelki pásztor jön, tehát lelki gondozásba részesülnek, és beszámolt arról, hogy és hogy hány vezető született újjá, ezt erről is beszámoltak. Milyen nagyszerű lenne, hogy most például az egyik, másik, harmadik bolt tulajdonos azt mondaná, hogy na, boltosok, gyerünk egybe. Most egy előadás lesz. És tanítunk a pozitív gondolkodásról, tanítunk az egészségről, és minden dologról, és ki szeretnénk befogadni Jézust. Tehát az az ember, ez a cég tulajdonos, nem csak a fizikai jólétükről gondoskodik a dolgozóknak, hanem a lelki jólétükről is. És ha hallottatok az Oral Roberts Egyetemről, valószínűleg azért hallottatok, például most anyagilag voltak egy kis gondjaik, mivel Isten ilyen hatalmasan megáldotta, nem tudta oldani ezt a problémát a Oral Roberts Egyetemen. Tehát a pici vállalkozásból lett egy nagymenő üzletlánc. Biztos vagyok benne, hogy a látása az ilyen volt. Föl. Valamikor régen, még a anyukám kiadta lakást, ugye Balatonra mindig jönnek butikosok. Keresnek szállást, Miskolcról jöttek. Valami távol lévő rokonok voltak, és akkor már szembetűnt nekem, hogy az egyik az ment fölfelé, újabb butikot vett, újabb terjeszkedett, mert a gondolkodása pozitív volt. A távoli rokona azt még mindig arról beszélt, hogy nekem ez se jön be, nekem az se jön be, ebbe is belefugladok, és nem is ment előre. Mert a rossz kép, amit alkotott, ezeknek a szavait mondta ki. Tehát rossz magukat vetett. Tehát minden a lelkünk gazdagságától függ. A lelkünk gazdagságától függ az, hogy mi gazdagnak látjuk magunkat, vagy szegénynek látjuk magunkat. Egészségesnek látjuk magunkat, vagy betegnek látjuk magunkat. Még egy igénk van, a 3 Jánosban. Itt csak egyetlen fejezet van, úgyhogy az első két verset olvassuk el. 3 János 1-2.
A presbiter a szeretett Gájusnak, akit én igazán szeretek. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.
Amen. Tehát ez a szolgálótárs azt kívánja főképpen, elsősorban, hogy gyarapodjál. És hogyan lehet gyarapodni? Ahogy a lelked gyarapszik. Ugye az ember szellem, lélek és test, a lelkünk területén van az értelem, érzelem, akarat, ezen belül az elme, a gondolkodásunk. Tehát a gondolkodásunkon múlik, az elme területén múlik, hogy a lelkünk gyarapodónak látja saját magát, vagy nem. És addig nem lesz pénzünk, amíg a belsőnkben nem látjuk magunkat gazdagnak. A belső képünk nem ilyen. A gyarapodás a lelkünkben kezdődik. És most érdekes módon többször előjön ez bennem, nem a láthatókra nézek, hanem ez a kép. Hogy most amikor nem engedhetem meg magamnak, nem látom a forrását, most fog lenni egy laptopom. Istennek sok csatornája van. Tehát ez a kép. És a képhez megragaszkodjunk. Tehát elsőként belül kell megváltozni. Nem úgy kell látni a folyószámlánkat, vagy a pénztárcánkat, hogy apad, hanem úgy, hogy növekszik. Hogy dagad. Mit kívánt itt a szolgálótárs? Hogy gyarapodó legyél, és jó egészségben legyél. Volt itt még valami? Ebben a versben két dologról van szó. Gyarapodásról és a jó egészségről. A harmadik az egy módszer. Az a módszer, hogy hogyan lehetünk egészségesek és gyarapodók. Úgyhogy a lelkünk is gyarapodik. Tehát a kép, amit a lelki szemeiddel látsz, azt határozza meg, hogy milyen lesz a jövőd. Ha vannak tünetek az embereken, előfordul, akkor lásd magad egészségesnek az ige tükrében. Ne a tükör, amikor oda mész a tükörhöz, hogy na hát ez még mindig itt van ez a bibircsók. Tehát a lelki szemeiddel lásd magad egészségesnek, lásd magad gyarapodónak, ez a kulcs. Tehát ebben a versben az a kulcs, hogy a gyarapodást és a jó egészséget akkor érjük el, hogyha a lelkünkben ezt a képet kiépítjük és kifejlesztjük. Halleluja! Köszönjük a türelmeteket! Azt hiszem fontos ez a kép a szegénységről, a szegénység átkáról, hogy tovább tudjunk menni, hogy a következő lépésben hogy a gyarapodás az egy áldás. Nem is volt talán egy olyan nagy feldobós ez a tanítás, de tisztába kell lenni, hogy mi az egyik oldal, és mi a másik oldal. Úgyhogy folytatjuk, mert ha a gyógyulásról sokat tanítottunk már eddig is, meg igazából azt hiszem, hogy az egyházunk is gyógyulászentrikus, Most fontos a gyógyulás, akkor ugyanolyan fontos a gyarapodás is. És a hallásból lesz a hit. Gyógyító kenet van a bal bokára, bal térdre. Volt-e valakinek a hétközben emésztési problémája? Mert az is kinyújthatja kezét. Hitben. Akkor imádkozunk értetek kézre a tétellel. Az Úr a dicsőség, mert az ötletek onnan jönnek. A Szent Szellem tanít, ugye benne van az igében. Ma nyomtatni akartam, és mi a nyomtató cseréltem, egyszerűen nem akart nyomtatni. Na most tudom, nekem nyomtatnom kell. Hogyan? És addig-addig elvezetett, míg egy bizonyos, egy beállítást kellett megváltoztatni. Szóval ez magamtól biztos, hogy nem jövök rá. Tehát ennyire érdemes hagyatkozni az Úrra. Egy kis ízelítőt azért adnék, hogy a hatalmas Isten szolgáljuk. És az ige azt mondja, hogy Isten megadja a szívünk kívánságát. Az Efézusi levél 3. fejezetét olvasta fel Bill, és végül is abban az van ugye, hogy Isten ad még egy bónuszt is, ez pedig a végheretlen bőség. Egy darabig Isten nélkül élt. Gyakorlatilag az életrajzát mesélte el eléggé részletességgel. Tehát én nem az életrajzára tekintettem, hanem Isten dicsőséges munkálkodását szemléltem az ő életében. Hogy mit tett az ő életében. Én nagyon szívesen hallgatom mástól is, hogy gyakorlatilag az életében mik történnek. Néha én is beszélek erről, de kérlek benneteket, hogy úgy tekintsétek, hogy nem dicsekszik ezzel az ember, hanem hogy Isten milyen munkát végez. Tehát Bill Kaiser is Isten nélkül élt. Tehát mérnöknek tanult, tele volt a feje számokkal, meg képletekkel is mindennel, és gyakorlatilag egyszer a felesége kereste az Urat. És autóvezetés közben az Úr meglátogatta a feleségét, és ott az autóvezetés közben fogadta be az Urat. Tehát legyen reményünk arra, akik már nincsenek közöttünk, tehát a szeretteink, hogy Isten bármikor meglátogathatja őket. A 700-as klubban, ha valakinek van ideje nézni, korábban is voltak olyanok, hogy Indiában például, a Távol-Keleten, ahol még ráadásul tiltva van az evangéliumnak a hirdetése, Isten egyszerűen meglátogatja álmában vagy látomásban, és elfogadják az Úr Jézust. Lényeg az, hogy a szájával megvallja, mert a római levél ez egyértelműen leírja. De kapott egy indítatást. Tehát a felesége volt az, aki autóvezetés közben befogadta az Urat. Utána elhívta a férjét egy összejövetelre. Ott pedig a Szent Szellem rázuhant. És úgy érezte, mint amikor a forró olaj vagy a méz úgy csorog le rajta. Tehát Isten megérintette az ő szívét is. Egyébként a üdvösségeknek a túlnyomó többsége az nem gyülekezetekben történik, hanem otthon, valami által, könyvek által, szórólapok által. Tehát nagyon fontos az e fajta evangelizációs munka. Ugyanerről volt szó talán a tegnapi 700-as klubban is, hogy Isten mindenkit evangelizálásra hívott el, de ezen belül van egy olyan kategória, hogy evangélista, mert ő neki van egy speciális kenete erre. De arra, hogy hirdessük az igét, az mindenkinek a feladata. Na miután Billt is meglátogatta az Úr, egy éhség keletkezett a szívében, és kérte, hogy Uram, tanítson meg valaki a te dolgaidra. És hát, aki kér, az kap, gyakorlatilag olyan közegbe került, hogy rövid időn belül 3-szor kapott olyan proféciát, hogy Isten elhívott téged szolgálatra. Úgyhogy ez elég megerősítés volt a számára. Persze ugye az embernek, főképp hogyha belemerült ilyen matematikába és mindenféle tudományokba, elég nehéz megadni magát Istennek. Mert hát a okos doboz az sokszor ugye rákontráz. Végül is elhívták őket egy bibliaiskolába, azt hitték, hogy tanulni, de végül is kiderült, hogy a zenei szolgálatba hívták el őket, gyakorlatilag olyan gyönyörűen énekeltek, ahogy az angyalok is velük egyet énekültek. Tehát olyan gyönyörű volt a hangjuk. Aztán jártak Európában, Magyarországon. Vasárnap a gondolatokról volt szó. Gondolatoknak a fontosságáról, miként gondolkodunk, helyes vagy helytelenül gondolkodunk. Múlt héten ugye be is mutattam a Helyes és helytelen gondolkodás című könyvet. Mindennek a gyökere a gondolkodásban van. Sajnos nem minden esetben úgy gondolkodnak a keresztények, hogy a gondolataik a szeretet körül forognak. Hát lehet a szereteten kívül is gondolkodni. A betegségeknek a 85-97%-a a helytelen gondolkodásból származik. Tehát először is a gondolkodásunkat kell sínre tenni. És állandóan formálni. Állandóan alakítani. Mert ha mi nem teszünk semmit a gondolatainkkal, akkor senki más nem fog tudni azzal tenni semmit. Az erős gyülekezet. Utalt egy erős gyülekezetre, ami összeomlott. Összeomlott, mert a gyülekezetben elterjedt a negatív gondolkodás, elterjedt a versenyszellem, a hazugság és a harc. De azt mondta, hogy a Krisztus szeretete egyház az egy erős gyülekezet. Most aki kívülről érkezik, az mindig más szemmel látja. Ha valaki ugye hozzánk érkezik, vagy hozzátok érkezik, az teljesen másképp látja az otthoni légkört, mint mi magunk, mert mi a nap 24 órában benne vagyunk. Tehát egy kontroll nagyon jól esik az embernek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki erős, de amikor a gyengébbek is bejönnek, ők is erősnek érzik magukat. Tehát fontos, hogy az egységben legyünk. Ugyanúgy az előbb említettem, hogy háromszor kapott Bill proféciát arról, hogy elhívásod van az Úrhoz. Most legalább harmadszor kerül elém az ige, hogy közöd. Múlt héten beszéltünk erről kint az autónál. És utána megkerestem az igét, elküldtem e-mailben, aki meg volt ideje, olvashatta, hogy melyik igében van ez benne. Maga Jézus mondta azt Péternek, amikor tudakozódott a másik apostol vagy szolgáló felől, neked semmi között hozzá, te csak kövess engem, neked az a dolgod. Hát ez nekünk is szól. Tehát ennek fontos üzenete van, ha most már harmadszor hozzá elő az Úr, és Bill Kaiser alkalmán is ugyanez benne volt, hogy Jézus azt mondta, hogy semmi közöd a másnak a ügyeihez, a dolgaihoz, a szolgálatához. A békesség, ez volt a vezérfonala, viszont vannak olyan dolgok, amik háborgatnak bennünket. Na most, ha megengedjük, hogy legyenek ilyen dolgok az életünkben, hogy háborgassanak, vagy felháborodást okozzanak, akkor gyakorlatilag ezek a dolgok fogják uralni az életünket. Márpedig az ige azt mondja, hogy Isten békességre hívott el. És ha nincs meg a békességünk, akkor gyakorlatilag meg kell vizsgálni a Filippi 4:8-at, amiről a múlt héten tanultunk, hogy az ige szerint gondolkodunk-e. Ahogy le van írva a Filippi 4:8-ban. Azok a kritériumok határozzák-e meg a gondolatainkat. Kedvesek, igazak, szépek, és a többi. Tehát a békességünket, mondja Bill, őrizzük meg. Ne engedjünk helyet a háborgásnak, ne engedjünk helyet az aggodalmaskodásnak, és ne adjunk annak helyet, hogy azon gondolkodjunk, hogy mit akar az Úr a másik emberrel kezdeni. Szó szerint így hangzott el. Múlt héten elég sok kérdés elhangzott, és röviden visszatérnék rá, mert hát mindenkinek nincs e-mailje. Örülök a kérdéseknek. Interneten is kapok kérdéseket. Ez olyan érzés, mint amikor a gyermek a szülőtől kérdezi meg az ő kis dolgait, és nem más valakitől. Mennyivel jobb érzés, ugye, amikor a szülőtől kérdezi meg a gyermek, hogy hogy van ez, hogy van az, vagy elmegy máshoz, és őtőle tudakozódik. A Biblia értelmezése. Nagyon lényeges kérdés. Volt egy kérdés, pontosabban egy hozzászólás, hogy nincs válás. Tehát valaki írt egy levelet, és én válaszoltam, és egy pár kérdést feltettem, hogy ezen kellene gondolkodni. Lényeg az, hogy amikor a Bibliát értelmezzük, három szempont legyen a szemünk előtt. Hogy ki beszél, kihez szól, és mit mond. Mert az evangéliumok nagyon érdekes fejezetek. Mert van, amikor Jézus a zsidókhoz szól, és bizony a házassággal kapcsolatosan, itt is elhangzott kérdés egy-két hete a válással kapcsolatban, ugye azt mondja, hogy amit Isten egybe szerkesztett, az ember szépne válassza. És körülbelül talán az a levelező hölgy is ezt írhatta, hogy nincs válás. Hogy én nem látom a Bibliában, hogy nincs válás. Na most, ebben az esetben Jézus a zsidókhoz szólt, és a törvényről beszélt. Pál apostol, meg az a korintusi levélben, a 7. fejezetben elsősorban, a szeretet törvényéről szól a gyülekezetnek. És a kettő nem ugyanaz. Tehát meg kell tudni állapítani, hogy ki beszél, kinek szól, és miről szól. Mert a gyülekezetre nem vonatkoznak az ószövetségi törvények. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy amit Isten egybeszerkezt, ember el ne válassza, az a zsidó törvényeket idézte a számukra. A törvények pedig befejeztettek. Jézussal vége van a törvénynek. Tehát, ha ilyen szemszögből olvassuk, akkor sokkal nagyobb megértést kapunk az evangéliumokból. De igazából, mivel mi a gyülekezeti korszakban élünk, hozzánk elsősorban a levelek szólnak. Közvetlenül. A gyülekezeti korszakban élőkhöz. A kegyelem korszakában élőkhöz. Volt egy másik kérdés, a Lukács 7.47-ben van az az ige, hogy a bűnös asszony, amikor Jézushoz megy és ugye megkeni a lábát olajjal. Tehát a bűnös asszony azt mondja Jézus, hogy sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Na most az Úr ebből is adott világosságot. Az Ószövetség. Teljesen másképp történt a bűnöknek a kezelése, mert az Ószövetség alatt a bakok és a bikák vére fedezte el a bűnöket. Jézus nem volt még a kereszten. Most viszont, miután 2000 év múltán valami bakit követ el valaki, gyakorlatilag a Jézus vére szolgál annak a véteknek, mulasztásnak, a bűnnek a eltörlésére. Tehát gyakorlatilag a kettő, az két különböző világ. A János 21-ben, 22-es, 23-as versben mondta Jézus azt, hogy közöd, a te dolgod az, hogy kövess engem. És az Úr még adta, olvassuk el a Róma 14.4-et. Hégen egyszer idézett egy szolgálót, hogy mit mondott egy szolgáló. És az Úr kopogtatott a fején. Hogy miért kárhoztatod az én szolgámat. Azt mondta Hégen, Uram, én csak idéztem a XY pásztort. Igen, tudom, de ez pont olyan, mintha te mondtad volna. Veszélyes még idézni is valakit. Ha egy negatív dolgot mond, persze. Gyakorlatilag Isten hivatalokat adott az egyházba. Kezdve a pásztori, a tanítói, az evangélista, az apostoli, a prófétai hivatalokat. És ezeket a hivatalokat emberek töltik be. Isten elvárja, hogy ezeket a hivatalokat tiszteljük. Úgy, ahogy a világban is van a legközelebbi hivatal, a polgármesteri hivatal, ott vannak képviselők és van polgármester, meg aztán van miniszterelnök és az ő csapata. Isten elvárja, hogy ezeket a hivatalokat tisztelettel illessük. Azokat ugyan emberek töltik be és hibázhatnak. De Isten a tiszteletet várja el. Tehát nézzük a Róma 14.4-et.
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll, vagy esik? de meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
Még ha hibázik is, Isten helyre tudja igazítani. Tehát az imádságokat ilyenkor ebben az irányban kell terelni, működtetni, hogy abban a hivatalban levő személy hallja meg az Úr hangját, vegye a kiigazítást és igazítsa ki magát. Következő kérdés volt, Mózes elleni zúgolódás. Tehát a pusztában a választott nép egyfolytában zúgolódott Mózes ellen, hogy hova hoztál minket, nincs ennivalónk, nincs innivalónk, itt fogunk elveszni. És sajnos ma is itt-ott felbukkan ez a zúgolódás a vezető ellen. Gyakorlatilag Izrael népe egy lázadó és megbotránkozó nép volt. És ennek az lett a következménye, amit nem láttak előre, hogy saját magukat ítélet alá helyezték. Viszont a Máté 13-ban találjuk meg az okát a megbotránkozásnak. Tehát a Máté 13-ban a 20-as és a 21-es vers, ott találjuk meg azt, amikor az ige a köves helyre esik, és nincs gyökere. Tehát ez az oka annak, hogy az ige nem került be a jó talajba, nem tudott gyökeret ereszteni, és ha valami kis szorongottatás támad, már is megbotránkoznak egyesek. Ezt úgy lehet elkerülni, megelőzni, mint amikor összevégzik az őszi mészántást, a kertekbe az ásást, hogy alapos talajművelés. Azért, hogy az a tavaszi mag a jó helyre kerüljön, és jól tudjon növekedni, tápanyagdús legyen a talaj, és jó termést tudjon hozni. Tehát az embereknek is a szívüket elő kell készíteni Isten igéjének a befogadására. Viszont oda vitt az Úr az egyházunk főoldalához. Azt a proféciát olvassuk el, ami ott van, mert ebben is vannak nagyon érdekes dolgok.
Ó, ahogy a te szellemed mondja, sok-sok változás jön. Ne legyetek rajta megdöbbenve, sem elámulva, hanem legyetek felkészülve. Egyre inkább el lesztek különítve az Úr számára. Életetekben változások jönnek, olyan területeken is, amelyeket állandósultnak véltetek. Sok-sok változás lesz az életetekben, legyetek ezekre felkészülve. Áradjatok ezekkel, és ne botránkozzatok meg, ne ütközzetek meg semmiben. És ha elveszítitek a barátaitokat, akik eddig veletek voltak, csak menjetek tovább. Sok minden történik majd, de ti menjetek tovább. Elküldtem az igémet, mások tovább mennek. Még ez a kenet is megváltozik az életetek felett, és nagyobb dolgokban fogtok áradni. Lesznek, akik lemaradnak, mert inkább az életükhöz ragaszkodnak, mint az Úrhoz, ezért elvesztik az életüket. De azokhoz, akik előre nyomulnak, akik a tervekhez ragaszkodnak, amiket én készítettem a számukra, az élet és a világosság és a kijelentés jön hozzájuk, és csodálatos élet vár rájuk. Ez az idő eljön. Ne botránkozzatok meg a változásokon, mert sok-sok változás jön. Jézus nevében. Amen.
Amen. Jó volt nekem is ismét elolvasni és memorizálni. Mindjárt tehetünk egy jó megvallást is együtt. Atyám, a Jézus nevében, én ragaszkodom a terveidhez. Én be akarom tölteni azt, amire te elhívtál engem. Nem nézek jobbra, nem nézek balra, nem nézek hátra, hanem csak előre nézek, rád tekintek, hogy be tudjam futni az én futásomat, és elnyerjem az én jutalmamat, és sok lelkeket megmenthessek a királyság számára, a te örömödre, Atyám. Amen. Volt még egy kérdés, a szellemi fejlődés szintjei? Ugye így hangzott. Tehát a szellemi fejlődés szintjei és jellemzői. Ez a könyv foglalkozik ezzel. Tehát van erre egy kimondottan egy tanítókönyv, de a lényeg, a kérdésre a válasz, úgy, ahogy a gyermekeknél is van három szint, csecsemő, gyermekkor és felnőttkor, a szellemi fejlődésünkben is ugyanez a három szakasz megtalálható, és a jellemzők alapján be is tudjuk magunkat azonosítani. A csecsemőkorra mi a jellemző? Hát, hogy ártatlan, mint a ma született bárány. Az is igaz, hogy tudatlan, az is igaz, hogy ingerlékeny. Mert ha nem kapja meg a cumiát, nem kapja meg a tejcit, vagy nem úgy van, hogy ő akarja, akkor aztán baj van, ugye? A gyermekkor kíváncsiság, ez egy fontos dolog egyébként. Tehát nem rossz dolog a kíváncsiság, ez egy fontos dolog, mert hát ez egy tanulásnak az elősegítése. Bőbeszédűség, néha megbízhatatlan. Mert ha rábízunk valamit a gyerekre, hogy ágyazzál be, vagy akármit, hozzá egy kiló kenyeret a boltból, és elfelejti, ugye? Tehát gyerekeknél ez a megbízhatatlanság még előfordul. A felnőtt kor az viszont úgy hangzik, hogy kevesebbre becsüli a földi dolgokat, mint a mennyei dolgokat, felismeri Isten munkáit, és semmi nem mozdítja el a helyéről. Tehát arról a helyről, ahol Isten rendelte. Se a kritika, tehát hogyha valami negatív hatás éri az embert, se az elismerés, mert nem esik át ugye a másik oldalára. Tehát semmi. Ez jellemző a szellemi fejlődésünkre. És még azért az Úr adott egy igét a Jakab 5.12-ben, ezt olvassuk el. A keresztényeknél előfordul ez a probléma, hogy nem ismerik azt, hogy a te igened legyen igen, a nem pedig nem. Tehát a Jakab 5.12.
Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyám fiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem, nem, hogy ítélet alá ne essetek.
Ugye hányszor ti is megjártátok azt, hogy hívtok valakit, és akkor mondja, hogy jövök, aztán nem jön egyik héten, se másik héten, és aztán lehet, hogy egy hónap múlva felbukkan. De azt hiszem, mindannyiunkkal ez valamilyen szinten megtörtént. Na most, persze nem rújjuk fel az illetőnek, de mi magunkat legalább ehhez tartsuk. Mert ha Isten igéje ezt írja, hogy mi azt mondjuk, hogy igen, akkor igen. Ha nem, akkor nem. És a Prédikátor 5.4-ben van erre még egy megerősítés. Azt nézzük meg, a Prédikátor 5.4-et. Úgy kezdődik, hogy a fogadást teszel az Úrnak. Tehát ha valamit megígérsz. Igazából, ha valamit megígérünk a másik testvérünknek, akkor azt az Úr előtt tesszük, és igazából egy fogadást teszünk, egy ígéretet teszünk. Prédikátor 5.4.
Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd.
Tehát amit megígértünk, azt illik megteljesíteni, vagy pedig előtte gondoljuk át jól, hogy ígérjünk-e valamit. A hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok,
és
fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pálapostól szerinti változatát.
Hiszem, hogy Jézus
Istennek fia,
aki meghalt az én bűneimért,
és feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked.
Megvallom,
hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem.
Az ő Szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.